Mai témánk címe, tehát a Hit tapasztalataiból című sorozatból a mai témánk címe ének szóval csatát nyerni, Josafát király győzelme. Egy előadásnak a megszokott formája, a megszokott menetrendje az lenne, hogy én most felolvasnám a történetet, elemzem, megjegyzéseket fűzök hozzá, kiemelem a fontosabb részeket, és végül kikerekedik belőle valamilyen tanulság. Hadd legyünk most némileg formabontók, és azt mondom, hogy haladjunk visszafelé. Vegyük először a tanulságot, aztán vegyük a történetnek a sarokpontjait, és végül érkezzünk el magához a teljes történethez, de látni fogjuk, hogy így maga a történet már nem is olyan lényeges. Ugyanis arra kell eljutnunk, hogy bármi, ami ilyen tanulságok és ilyen sarokpontok mentén halad, tehát bármelyik történet haladhat ezen törvényszerűségek mellett, ezen sarokpontok mentén, ilyen módon akár melyikünk története is lehetne Josafát király története. Kezdjük tehát a végső tanulsággal. Gondoljuk magunk elé azt a képet, amit ez a történet tulajdonképpen elénk állít. A Bibliában. Valaki vagy valakik ének szóval nyertek csatát. Tehát képzeljük el ezt, hogy ének szóval vonulnak valakik csatába, hangszerekkel, énekelve, mondjuk hegedűvel, fuvolával, lanttal, kardok, lándzsák, buzogányok, vagy akár puskák, ágyuk, tankok, vadászrepülőgépek ellen, és engedjük, hogy ez a kép, amit így elénk képzelünk ilyen módon, hasson ránk. Azt gondolom, valami földön túli, valami mondjam, valószerűtlen ez a kép, olyan álomszerű. Kicsit talán olyan, mint egy avantgárd festmény, vagy egy Fellini filmből vett jelenet első látásra. De igazából mégsem ezeknek az extrém műalkotásoknak a ködösségével hat ránk ez a jelenet, hanem van benne valami emberfeletti nagyszerűség, valami, tényleg valami magasztos, valami képzeletet felülmúlót rejt ez a kép. És valóban itt mindjárt az elején leszögezhetjük, hogy nem más az, mint ami ebbe a képbe bele van tömörítve, bele sűrítetett, mint magának a kereszténységnek, magának a krisztusi kereszténységnek a történelmi és a személyes küzdelme. Ugyanis az is pontosan ilyen valószerűtlen, ilyen első ránézésre, ilyen lehetetlen énekszóval győzni fegyverek ellen, mint ahogy a krisztusi kereszténység, illetve a krisztusi módon keresztény ember küzd. Nem a megszokott módszerekkel tehát, úgyhogy fegyver ellen fegyverrel, erő ellen erővel, nem a másik erőszakos megsemmisítésére törekszik, hanem valahogy ilyen különös módon, mintha ének szóval, hadd mondjam még egyszer, akarna valaki fegyverek ellenében győzni. Ez az elv azonban többszörösen visszaköszön a Bibliában, tulajdonképpen egy bibliai alapelvről van szó, ahogy utaltam rá, és talán tekintsünk át most néhány igét, amelyek világosan kifejezik azt, hogy a keresztény küzdelemnek ez az alapelve. Kérném is, hogy keressük ki, akinél itt van a Bibliája, közösen olvassuk ezeket az igéket. Elsőként Zakariás könyve 4. fejezetéből a 6. verset. Ezt olvashatjuk tehát Zakariás 4:6-ban. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Tehát nem erővel, nem hatalommal küzdünk, nem erővel, nem hatalommal küzd maga az Isten sem, és az őt követők sem, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek Ura. Aztán lapozzunk kicsit tovább Lukács evangélium a 10. fejezetének 3. verséhez. Jézus itt így szól a tanítványaihoz, az egykori tanítványaihoz, de a későbbi tanítványaihoz is. Tehát Lukács 10:3. Íme én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Gondoljuk csak meg, ugyanaz az első ránézésre reménytelenség köszön vissza ebben a krisztusi elbocsájtásban is, bárányokat a farkasok közé küldeni, körülbelül ugyanaz, mint énekelve vonulni kardok és lándzsák ellen. És még egy igét kérném, hogy keressünk ki, ez pedig a II. Korintusi levél 12. fejezetének a 9. verse, tehát továbbra is erről a krisztusi küzdő módszerről beszélünk. Ezt olvashatjuk a 2. Korintus 12.9-ben, az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Tehát kicsit összefoglalóan is, az én erőm erőtlenség által végeztetik el, vagy más helyen azt olvashatjuk, így ír az apostol, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Nem egyedi egyébként a Josafát története abból a szempontból sem, hogy más helyen is olvashatunk arról, hogy valaki énekelve győzött, énekelve lett túrá a nehéz körülményeken. Pál apostol és Szilásnak az esetére gondolok, amikor megvesszőzve, kalodába zárva énekeltek, és ezt olvashatjuk ennek kapcsán az apostolok cselekedeteiről írt könyv 16. fejezetében, a 25. verstől. Éjfél tájban pedig Pál és Szilás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földindulás lett, úgy annyira, hogy megrendültek a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Tehát nem csak az elf köszön vissza többszörösen a Bibliában az alapelv, de még látjuk, hogy konkrétan az ének szóval való győzelem sem egyedi történet a Szentírásban. De mi is az ének tulajdonképpen? Mit jelent énekelni? Mit csinálunk akkor, amikor éneklünk igazából? Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen? Nagyon érdekes, hogy a legegyszerűbb dolgokat igazából a legnehezebb megmagyarázni. Ez olyan természetes, hogy énekelünk, hogy létezik ilyen, hogy ének, de mit is jelent ez közelebbről, és mi az, amit végzünk tulajdonképpen, amikor énekelünk? Kedves táborozók, az ének az nem más, mint az ember, az emberi léleknek a legmagasabb rendű megnyilatkozása. Tehát tömören ezt a meghatározást adhatjuk, hogy az éneklés az emberi lélek legmagasabb rendű megnyilatkozása. Mert hatalmas dolog az, hogy gondolkodni tudunk, hogy valakinek mondjuk tiszta, világos gondolatai vannak. Még nagyobb dolog az, hogy beszélni tudunk, hogy ezeket a gondolatokat mi el is tudjuk mondani egymásnak, közölni tudjuk egymással. Ennél is nagyobb, hogyha mi ezeket a gondolatokat művészien, költőien tudjuk, retorizáltan tudjuk elmondani egymásnak. A művészi erővel tudjuk felruházni, katartikus, megérintő formába önteni, amikor a mondandónkhoz esetleg képek, költői képek, ritmus, esetleg rímek párosulnak. De a legnagyobb dolog, hogyha mindehhez még dallam is párosul. Ugye, tehát énekelve mondani gondolatokat, énekelve mondani el a tiszta, világos, akár művészi gondolatokat is. Kedves táborozók, az ének képességével minden ember rendelkezik, mégpedig azért, mert Isten adta ezt a képességet nekünk. Az ének az tulajdonképpen annak kiábrázolódása, hogy mi Isten képére teremtettünk, hogy az Isten a saját képére teremtett bennünket. Az Isten képűségünk az éneklésben nyilatkozhat meg tulajdonképpen a legeredetibb, a legszebb módon. Az éneklésben öltheti a legteljesebb alakot az, hogy mi Istenhez hasonlóvá teremtettünk, és a láthatatlan gondolataink is az éneklésben tudnak megjelenni a legnyilvánvalóbb módon. Hadd idézzek itt fel egy rövid versrészletet Babits Mihálytól, aki így írt a 2. ének című versében, vagy művében. Mindennik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Milyen szépen mondja ezt Babits, érzett rá ő is erre a bibliai gondolatra, hogy mindegyik embernek ott van a lelkében a dal, mindegyik emberben ott ez az isteni képesség, hogy gondolkodni, beszélni és énekelni tud. És tehát, amikor valaki énekel, az Isten képűség nyilatkozik meg, ez az isteni képesség nyilatkozik meg, és amikor valaki énekelve nyer csatát, énekelve győz a küzdelemben, akkor valami magasztos, valami isteni jelenség győz az alantas, az ördögi felett. Kedves táborozók, egy gyakorlati tanácsot már mindjárt itt a kezdet-kezdetén megfogalmazhatunk. Ez a gyakorlati tanács pedig így hangzik, hogy énekeljünk. Ugye sokkal többet kellene énekelnünk, és ez nem viccből mondom. Ugye az agyonhajszolt korunkban a túl racionalizált, mégis igazából irracionális kultúránkban, a kiszáradt kultúránkból kiszorult az éneklés. Ugye míg régebben az emberek mindennapi életében természetes volt, hogy énekeltek, akár a nagyapámra is gondolhatnék, aki asztalos volt, és munka közben természetes szokása volt, hogy énekel, de tényleg gyerekkoromra visszaemlékezve lőttem van, hogy az emberek akkor még összeszoktak jönni énekelni, és gyakran nem kifejezetten magasröptű énekeket, akár kocsma dalokat, vagy mozgalmi énekeket énekeltek, de még mindig jobb volt, mint hogy egyáltalán nincs éneklés, mint mondjam, kiszáradta az éneklés a mindennapjainkból. Régebben tudták, hogy az éneklés az valahogy meg tudja színesíteni az életet, könnyebbé tudja tenni a mindennapokat, a munkát, hogy így mondjam, ízt adott az életnek, elviselhetőbbé tette a mindennapokat. És arra gondolunk, hogy ha még az ember nem is akármilyen éneket énekelne, hanem igazán nemes, felemelő énekeket, az Isten énekeit, amelynek a dallama, a szövege, a ritmusa egyaránt az Isten igazságát ültetni a lelkünkbe. Hogy az Isten jó, hogy az Isten tökéletes és hűséges, lehajol az emberért és megmenti. Nos, ha ilyen énekeket énekelnénk, azt gondolom ez már önmagában is győzelem lenne. Ugye, ha a lelkünknek ez az isteni képessége, hogy énekelni tudunk, isteni tartalommal, az Isten énekeivel lenne megtöltve. Jobban nem lenne ez már önmagában is győzelem, önmagában is énekszóval aratott győzelem? Hát ne felejtsük el, hogy tehát az, hogy dalra, éneklésre vagyunk képesek, hogy az igazságra van képességünk, még sajnos nem jelenti azt tehát, hogy ez a képesség valóban isteni tartalommal van telítve, és valóban az Isten énekével, az igazsággal van telítve. Vagyis, hogy jóra használjuk ezt a képességet. De, hogy is mondta Babis, gondoljunk egy kicsit vissza, ugye mindegyik embernek dal van a lelkében, de sajnos egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek szép ének van a lelkében. Milyen dal volt Josafát király és a népe lelkében? Mit is énekeltek? Csak előre hadd villancsam fel a 21. versből, tehát innen a Krónikák második könyve 20. fejezetéből a 21. verset, ott olvashatjuk, hogy mit is énekeltek Josafáték. Dicsérjék a szentség ékességét, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. Nyilván ez egy összefoglalása az éneknek, de nagyon szépen látszik, hogy jobban az Isten énekét, az Isten dicséretét énekelték. Tehát náluk ez az isteni képesség valóban isteni tartalommal volt megtöltve. Hadd mondjam még egyszer, sajnos ez nem természetes egyáltalán, hogy valaki az isteni, Istentől kapott képességeit megfelelően használja, sőt, senki nem így születik, igazából mindenki úgy születik, hogy másra használná, rosszra használná a képességeit. Erre el kell változni. Tehát, hogy az Isten képűségünket, az isteni képességeinket isteni tartalommal töltsük meg. És itt jönnének a történetnek a főpontjai. Ez lett volna tehát a tanulság, amiről azt mondtam, hogy tekintsük át előre, hogy mi a tanulság. És ezek után térjünk rá tehát a történetnek a sarokpontjaira, a főpontjaira, amik kiemelhetők, és amiről látni fogjuk, hogy még mindig elvonatkoztathatunk a konkrét történettől, mert olyan szabályszerűséget tár fel ez a bibliai leírás, ami minden más történetnek, akár a személyes, a saját történeteinknek is része lehet, annak is sarokpontjai lehetnek a most következő. És megint azt kérném, hogy közösen olvassuk a Bibliából ezeket az igeverseket, amiket tehát szeretnék kiemelni, mindenek előtt a második és a harmadik verset. Jó, tehát kérném, hogy lapozzunk a Krónikák második könyve 20. fejezetéhez, és a második, harmadik verset olvassuk közösen, így hangzanak ezek a versek. És lett ezek után, eljöttek a Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is az amoniták közül, Josafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Josafátnak, mondván, a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Szíriából, és már Hasésón Tamárban vannak, ez az engedi. Megfélem lett azért Josafát. Kedves táborozók, azt mondhatjuk, hogy eddig a pontig tulajdonképpen mindannyiunk története ugyanaz. Ugye, mert miről van szó? Valami baj történt, meghozták a rossz hírt, és ránk szakadt ugye a baj, mint valami nagy sokaság, ami felvonult ellenünk, és megfélem lettünk. Megfélem lett Josafát király, ezt olvashatjuk. Tehát, hadd mondjam még egyszer, eddig a pontig a kezdőpontja az körülbelül minden történetnek ugyanaz, ezeket az általánosságait tekintve. De nézzük a folytatást, ahol már elágaznak a történetek, a különböző emberek különböző történetei. Tekintsünk tehát a harmadik versre itt a szakaszban, és olvassuk közösen, így hangzik. Tehát megfélem lett azért Josafát, és az urat kezdte keresni, és hirdetett az egész Júda országában böjtöt. Tehát ezen a ponton már elválnak a történetek, ahogy emberek viszonyulnak a bajhoz, a rossz hír megérkezéséhez. Mert ugye sokan kétségbe esnek, hogyha rájuk szakad a baj, káromkodnak mások, megint mások elkezdenek fűhöz, fához kapkodni, van, aki összeomlik, és így tovább lehetne sorolni. De ezzel szemben mit tett Josafát? Mit olvastunk, ugye? Elkezdte keresni az Istent, mint egy magától értetődő természetességgel. Ugye megfélem lett a bajt halva, és azonnal Istent kezdte keresni. Sőt, ott van az a kiegészítés is, hogy még böjtöt is hirdetett, tehát böjtölés által is kereste az Istent. Talán zárójelbe annyit fűzhetnénk ehhez a részéhez a történetnek, hogy nem elképzelhető esetleg, hogy már akkor keresni az Istent, mielőtt a baj megtörténne. Ugye így se rossz, vagy így se késő, hogy amikor már bekövetkezik a baj, de már esetleg a megfélemlés előtt, már esetleg a problémák előtt felvérteződni és keresni az Urat. Nyitva hagynám a kérdést, és lépjünk tovább a történetnek a harmadik sarokpontjára. Ez a 6.-7. versben olvasható, kérném tehát megint, hogy olvassuk együtt. Ó Uram, mi atyáink Istene, nem Te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden országain? A Te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. Ó, mi Istenünk, nem Te űzted-e ki a földnek lakóit, a Te néped, az Izrael előtt, és nem Te adtad-e azt Ábrahámnak, a Te barátod magvának mindörökké? Miről is olvashattunk itt? Ugye ez Josafát Isten keresése. Így nyilatkozott meg Josafát Isten keresése, és mit tett Josafát? Végig gondolta a múltat, visszaemlékezett. Visszaemlékezett, és emlékeztette magát arra is, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Hogy volt már máskor is nehéz helyzet, voltak olyan helyzetek a történelme, a népe története során, meg esetleg a saját élete során is, már amikor reménytelennek látszott a helyzet, és mégis lett megoldás, mégis teljesült az Isten ígérete, hűséges maradt az Isten. Kedves táborozók, megint csak, ez a pont is nagyon jól beilleszthető a mi történeteinkbe. Hiszen ezt mi is mindig megtehetjük ilyen helyzetben, hogyha ránk tör valami baj, hogyha megérkezik a rossz hír, visszaemlékezni. Visszaemlékezni azokra az élethelyzeteinkre, vagy akár más emberek élethelyzeteire, amikor igazán reménytelennek látszottak a dolgok, és aztán mégis előállt valami megoldás. Ez még olyan embereknél is járható út, akik azelőtt soha nem foglalkoztak Istennel, nem is gondoltak rá, de még ezeknek az embereknek a fejében is felidéződhetnek olyan események, amelyeket esetleg korábban nem tartottak lényegesnek, amelyek fölött elsiklottak, de most egy csapásra fontosakká válhatnak. És az Isten ígéretei is erre bátorítanak bennünket, erre a viszonyulásra, erre a hozzáállásra. Forduljunk bátran felé, keressük őt, hívjuk őt, emlékezzünk meg az ő hűségéről, emlékezzünk meg a korábbi segítségeiről. Haladjunk azonban tovább, és nézzük a történet negyedik sarokpontját. A 12. versre kérem, hogy tekintsünk. Tehát a 12. versben ezt olvashatjuk. Ó, mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen mi bennünk erője nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön, és nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Különösen ezt az utolsó mondatot emelném ki, nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Ez megint egy tipikusan olyan mondat, ami így egy az egybe átemelhető a mi saját történeteinkbe. Teljesen elvonatkoztatható ettől a josafáti történetről. Mert mit olvasunk végső soron ebben a mondatban? A teljes Istenre hagyatkozást, a tehetetlenségünk belátását, és igazából Josafát ezekkel a szavakkal a gondot letette Isten kezébe. Nem más ez végső soron, mint az értelmes belátása, józan észnek való engedés, hiszen egyszerűen nem tehetett jobbat Josafát ennél, mint amit tett. Nálunk is, ugye a mi életünkben is vannak olyan helyzetek, hogy egyszerűen nincs emberi megoldás. A legészszerűbb dolog, még aki nem hívő esetleg, vagy nem foglalkozik Istennel, az is belátja, hogy nincs mit tenni, mint Isten kezébe letenni a dolgokat. Ha valaki ezt igazán őszintén, igazán ezt belátva meg tudja tenni, annak azonnali jele lesz, mégpedig a megnyugvás lesz ez az azonnali jel, érdekes módon úgy, hogy még nincsen konkrét megoldás. Nincs még válasz, nincs még megoldás, de tényleg egyfajta tagadhatatlan megnyugvással jár ez, hogyha az ember belátja, hogy nem tud mit cselekedni, hanem nincs más, mint az Istenre emelni a tekintetünket, letenni az ő kezébe a gondokat, és hadd ismételjem, tehát ez még a megoldás nélkül is azonnal valamiféle békességet ad, azonnal valamiféle megnyugvással kamatozik. Szeretném itt is megjegyezni, hogy természetesen nem arról van szó, hogy a saját feladatunkat, a saját felelősségünket hárítsuk át ilyen módon Istenre. Nagyon kényes ez a határ, elismerem, és ez tényleg egy nehéz kérdés lehet időnként, hogy meddig terjed az ember felelőssége és az ember dolga egy-egy konkrét probléma, egy-egy baj kapcsán, és honnan kezdődik az Isten feladata és hatásköre. Talán ez is külön ima kérdés lehet, ugye most Josafát király egyébként imádkozik, tehát hadd mondjam, nem a saját felelősségünk Istenre hárítására való ez, hogy akkor is azt mondjuk, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, amikor nagyon is tudnunk kéne, hogy mit cselekedjünk, hanem ilyen helyzetekben, amikor tényleg megáll a tudomány, úgymond. De lépjünk tovább a sarokpontok kiemelésében, és hadd olvassam a 14.-15. verset. Az 5. főpontjánál vagyunk a történetnek. Akkor Jaházi erre az Úrnak lelke szállt a gyülekezet közepette, és mondta: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jósafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr nektek. Itt is ezt az utolsó kis mondatot emelném ki. Így szól az Úr nektek. Ezen belül is talán ezt a nektek szócskát Ugyanis különösen hangsúlyos, hogyha valaki ilyen lelkülettel, ilyen belátással, ilyen viszonyulással közeledik az Istenhez, mint ahogy az imént próbáltam a történetből ezt kidomborítani, akkor az Isten mindig válaszol, ahogy ezt megígérte, mégpedig személyesen. Ezért hangsúlyos külön ez a nektek szócska, vagy a neked, így szól az Úr neked, vagy így szól az Úr nektek. Felidézhető itt egy nagyon szép és nagyon hangsúlyos ígérete Jézusnak erre nézve. Ezt olvashatjuk János evangélium a 6. részének 37. versében. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, mondja tehát Jézus. És azt látjuk, hogy itt is, aki hozzá folyamodott, Istenhez folyamodott, mindjárt megjött a válasz, így szól az Úr nektek. Persze itt is azonnal hangsúlyozni kell, nem biztos, hogy éppen azt fogja mondani az Isten, éppen úgy, és éppen akkor, ahogy és amikor mi szeretnénk, vagy elképzelünk. De valamilyen jelet, valamilyen választ, valamilyen vezetést, valamilyen megvilágosítást, valamilyen tanácsot mindenképpen fogadni, hiszen erre vonatkozik az ígérete, ez történik most itt Josafát király esetében is. A mi felelősségünk, kedves táborozók, ilyen módon ennek a válasznak a kivárása, ennek a válasznak, az Isten válaszának az elvétele és a megértése. Mint Habakuk prófétánál olvashatjuk, nekünk is így kell ez viszonyulnunk, ez a mi helyes magatartásunk, így írt át a próféta könyve 2. fejezetének 1. versében, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. Ja, milyen szép és bátor ez a magatartás, odaállni erre a bizonyos lelki őrhelyre, a gondok, a bajok közepette, megállni ezen a hitbeli bástyán, ezen a hitbeli magaslaton, és vigyázni, figyelni, és meghallani, hogy mit felel az Isten, sőt, a próféta még hozzáteszi, hogy és mit feleljek erre én a panaszom dolgában. Azt mondhatjuk, kedves táborozók, hogy a csatát igazából már ezen a ponton megnyerték Josafáték. Vagy mondjuk így inkább, hogy félig eldőlt a csata, félig már meg is nyerték, és ugyanígy mi is megnyerhetjük a saját csatáinkat már ezen a ponton, a saját küzdelmeinket, ha meghalljuk, ha kivárjuk, ha megértjük az Isten vezetését. Haladjunk tovább, most már a 6., az utolsó előtti sarokpontjára a történetnek, és ezt a 15. verstől a 17. versig terjedő szakaszból olvasom. Ne féljetek, ugye tehát így szól az Úr nektek, ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, íme ők a cichágóján fognak felmenni, és rájuk találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek. Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. Kedves táborozók, eltekintve itt a földrajzi nevektől, megint csak olyan felhívásokat olvashatunk, amit egy az egybe átemelhetünk a mi történeteinkbe, a mi életünkbe is. Ne féljetek és ne rettegjetek. Nem ti harcoltok, hanem az Isten. Egész pontosan 3 üzenetet olvashatunk ebben a szakaszban, és érdekes, hogy mind a 3-at 2-szer ismétli meg Isten a prófétán keresztül. Mi ez a 3 üzenet? Hadd idézzem fel újra, most már így egymás mellé téve az összetartozó, tehát a párokat, ne féljetek és ne rettegjetek, ugye 2-szer olvasható ebben a szakaszban. Az első tennivaló tehát ez, a félelemnek a hitbeli legyőzése, a békesség elnyerése, a még a bajok, a baj közepette is. A következő üzenet így hangzik, ami tehát szintén kétszer található az ige versekben a következőképpen. Nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Ez az egyik, a másik pedig nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Isten tehát nem vár olyat, amire nem képes az ember. Nem várja el, hogy Josafáték maguktól ezzel a rettenetes túlerővel szemben győzzenek, és tőlünk se vár el olyat, amire egyszerűen nem vagyunk képesek. Ő fog harcolni, mondja, illetve ő ad képességet. De nézzük a harmadik üzenetét ennek a szakasznak, ami ugyancsak kétszer ismétlődik. Holnap szálljatok szembe velük, holnap menjetek ellenük. Tehát ellenmondásosnak tűnhet ez a harmadik üzenet, annak a hátterén, hogy az előbb azt mondta Isten az előzőekben, hogy nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Most pedig ezt olvastuk, hogy szálljatok szembe velük, és holnap menjetek ellenük. Itt megint csak egy olyan szabályszerűségre, egy olyan törvényszerűségre kell rá ismernünk, amely megint csak egy az egybe érvényesíthető, átemelhető a mi életünkbe, a mi történeteinkbe. Vagyis, hogy a győzelemnek a másik emberi feltétele, ugye beszéltünk az első az, hogy az Istenhez fordulni, segítségül hívni, és kivárni, és megérteni a tanácsát. De itt jön a másik emberi feltétele a győzelemnek, a másik emberi része, vagyis az, hogy elindulni, mikor megmondta az Isten a tanácsát, elindulni, szembenézni, belenézni a probléma szemébe, hogy így mondjam, megtenni, ami szükséges, meglépni azt a lépést, szembeszállni vele, ugye itt jelen esetben Josafáték oldaláról. Hogy értsük ezt? Például munkahelyi konfliktusnál odaállni a főnök elé mondjuk, bátran kiállni elé, aztán a többit Istenre bízni. Vagy családi konfliktusban felvállalni, esetleg munkahelyet váltani, vagy egy beteg embernek mondjuk elszánnia magát a műtétre. Lehetne sokáig sorolni ezeket a példákat, de van egy olyan pont, tényleg van egy olyan szakasz, amit az embernek kell meglépnie, és aztán utána lesz, ami lesz, innét már Istené a terep, Istené a következő lépés, de ezt az első lépést, ezt meg kell lépni az embernek. Na hát így értsük azt, hogy Josafáték esetében is ezt üzeni az Isten, induljatok el, szálljatok szembe velük, de mégis érvényes az, hogy nem ti fogtok velük harcolni, hanem az Isten. Itt érünk el, itt jutottunk el a történetnek a végkifejletéhez, az utolsó főpontjához, amelyet a 21. verstől a 24. versig terjedő szakaszból olvasok fel. Így hangzik tehát. Tanácsot tartván pedig a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét a sereg előtt menvén, és mondják, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerzett az Ammon fiai, és a moábiták, és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jöttek, és megverettettek. Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadtak, hogy őket levágnák és elvesztenék. És mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. A Júda népe pedig ment Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordultak, íme csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Megint hadd emeljek ki ebből a hosszabb részből egy szakaszt, amint elkezdték az éneklést és a dicséretet. Ha csak egy szót kellene kiemelnem, akkor ezt az amint szót emelném ki. Tehát amint az ember meglépi a saját lépését, a saját dolgát megteszi, a saját feladatát, az Isten azonnal csodát tesz. Amint az ember elkezdi énekelni az Isten énekét, ugye, hogy tették itt Josafáték, érdekes, hogy tanácsot tartottak, milyen érdekes, és erre jutottak, hogy az Isten énekét kell elkezdenünk énekelni, és így vonulni ki a harcba a fegyverek ellen, ugye, hogy legelején áttekintettük. Tehát amint az ember elkezdi énekelni az Isten énekét, amint az ember az isteni képességét isteni tartalommal tölti meg, hogy így mondjam képiesen, az Isten képiségünkről levesszük az emberi, az ördögi grimaszt, és hittel nyitunk Isten felé, az Isten azonnal csodát tesz. Az Isten azonnal felemeli a hatalmas jobbját, mint ahogy tette itt, ugye, nem is részletezi a Biblia, elkezdték az éneklést, elindultak, és az Isten azonnal cselekedett. Az emberi összekapcsolódik az Istenivel, és csak ez hozhat győzelmet tehát, ez nyújthat valós megoldást az élet minden kihívásában, az élet minden bajában. Ugye Istennek olyan játsznyi egyszerű volt megoldani ezt a helyzetet, ami tényleg emberi szempontból reménytelen volt. Hát hogy tesz itt, mit tesz itt Isten, vagy egyáltalán milyennek a végkimenetele, gondoljunk egy pillanatra megint arra a képre, amit úgy próbáltam fémjelezni, vagy érzékeltetni az együtt gondolkodásunk elején, hogy mint valami posztmodern műalkotás, hogy hangszerekkel énekelve mennek a rettenetes fegyverek ellen. Hát mi fog itt történni? Hát ez történik, egy sorban elintézi a Szentírás, az Isten ellenségeskedés szerzett a támadók között, és azok egymást kaszabolták halálra, mégpedig úgy, hogy mire odaértek, Josafáték, már csak elesett holttestek voltak a földön, olvashattuk, és senki sem menekült meg. Tehát hagy mondjam még egyszer, ha az emberi és az isteni összekapcsolódik, hogyha mi az Isten énekét énekeljük, az isteni képességünket isteni tartalommal, isteni igazságokkal töltjük meg, akkor az Isten azonnal csodát tesz, és csak ez hozhat valós győzelmet, valós megoldást. Azt is szeretném megjegyezni egy mondatban, hogy ez nem csak az embernek győzelem, de az Istennek is győzelem. Talán meglepő, de az Isten is győz a történelmünkön keresztül. Ugye, hogy Pilinszky mondja egy versében, a történelem szövetén mindig átvérzik az Isten. Az ember által bizonyosodik be az, hogy igen, az Isten igazsága erő és hatalom nélkül, és igazság erő és hatalom nélkül is győzelemre tud jutni. És még egy dologra szeretném felhívni ezzel az úgymond csata jelenettel kapcsolatban a figyelmet. Mert annak is igen nagy jelentősége van, és ez is egy jelképes dolog, jelképes üzenet, hogy a gonoszság önmagát pusztítja el. Ugye, tehát itt nem kellett valami külső erőszak Isten részéről, a gonoszság, ugye akik itt a gonoszságot megtestesítik, ezek a támadók, önmagukat pusztították el. Valahol tehát ez a gonoszság természete, ez az Isten törvénye taposásának a sajátossága, hogy végső soron önmagát számolja fel, önmagát fogja elpusztítani. Igazából most érkeztünk el oda a tanulság és a sarokpontok áttekintése után, hogy fel kellene olvasnom az egész történetet, de talán tényleg elmondhattam így, vagy elmondhattam, hogy így már nem is olyan lényeges, hiszen valóban bármelyikünk története lehetne ez. Azért újra hangsúlyozom, hogy nem ulasszuk el elolvasni, aki esetleg nem tette meg a későbbiekben Josafát történetét. De az már valóban nem annyira fontos, mindezek a tanulságok, mindezek a törvényszerűségek megértése itt után, hogy most az ammoniták támadtak, a moabiták támadtak, vagy az edomiták, vagy esetleg a tatárok, a törökök, a labancok, a fasiszták, vagy a kommunisták, esetleg betegség, baleset támadott meg, természeti csapás, családi munkahelyi nehézség, megélhetési probléma, vagy egyéb kísértések. Ugye a történetnek az adatai ilyen módon már nem is olyan lényegesek. Az is mellékes, hogy most Josafátnak hívták a történet hősét, Jaházielnek, vagy a többi, ugye név szerint nem is említett szereplőt is említhetnénk. Ez sem olyan lényeges, hiszen bármelyikünk behelyettesíthető Josafát király helyébe, a győztesek helyébe. Ezen a módon én magam is lehetek győztes, én magam is lehetek hithős, megszerezhetem ezt a hitbeli tapasztalatot, mindezen sarokpontok, mindezen szabályszerűségek mentén haladva. Én is lehetek tehát győztes, és mindannyian lehetünk győztesek, az Isten énekét énekelve. Ez tehát a végső tanulság, ez tehát, amit úgy gondolom mindenképpen meg kell tartanunk magunkban ennek a történetnek a kapcsán. Címszavakban azért hadd foglaljam össze, hogy mi volt a menetrend, tehát a baj, a rossz hír megérkezése, a megfélemlés, ugye eddig a pontig azt mondtuk, mindenkinél egyforma a történet, aztán elágazik, ahol már rajtunk múlik, hogy merre ágazunk el, Isten keresése, visszaemlékezés az Isten nagy dolgaira, az Isten korábbi segítségeire, Istenre hagyatkozás, az Isten válaszának, tanácsának elnyerése, megértése, elindulás, ugye meglépni azt a lépést, ami a mi teendőnk, a mi feladatunk, és végül az Isten énekével, az Isten igazságával telítve győzni a baj felett, a problémában, a nehézségek közepette. Befejezésül egy igét szeretnék felolvasni, amit kérném csak megint, hogy lapozzunk fel közösen. Egy érdekes Zsoltár vers ez, ami talán önmagában olyan furcsán hatna első olvasásra, de ennek a történetnek a fényében már úgy gondolom szinte magától értetődő, tehát a 89. Zsoltár második, harmadik verséről van szó. Így írt itt a Zsoltáros, és figyeljük meg tehát, hogy Josafát történetének hátterén már érthető ez a különös kívánság. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké. Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal, mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az ekekben. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem tehát örökké. Ugye énekelni, megint csak megjelenik az Úr igazsága, az Úr kegyelmének az éneklése, és ott van, hogy örökké. Olyan érdekes ez, hogy ha ilyen szavakban is, vagy töredékesen is, de egy ilyen rövid mondatban is felbukkan az örök élet ígérete, az örök boldogság, az örök célba érkezés ígérete, az Isten énekeit, az Isten igazságát énekelve. Kedves táborozók, én azt kívánom tehát befejezésül mindannyiunknak, hogy ez az ének, az Isten éneke legyen a mi lelkünkben is, ez töltse ki a mi életünket, a mi Isten képességeinket is, és képességeinket is, és ezáltal győzzünk hasonlóképpen, mint ahogy győzött